Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szent Atya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati mi asszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta: örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte: Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette: ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta: Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. A kormány módosította a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, hogy ne csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhessenek az adatokhoz. Közölte Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten. Azt mondta: a változtatás célja, hogy a kezelő orvosok hozzáférjenek azokhoz az egyébként szenzitív, védett adatokhoz, amelyek lehetővé teszik a megfelelő egészségügyi döntések meghozatalát a várandós nők és a születendő gyermekek érdekében. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Jelezte: a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A babaváró párok 1/5-énél nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Elmondta: Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja a haladékot, és a fizetési kötelezettséget október 15-éig kell teljesíteni. A kormány döntött a diákhitel kamatstop meghosszabbításáról év végéig, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Magyar Péter miniszterelnök jelezte: a kormány utasítja a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálja meg a kamatcsökkentés lehetőségeit. Köböl Anita közölte: a jelenleg is fennálló június végéig élő kamatstoppot a Tisza kormány az év végéig meghosszabbította. Végül az időjárásról. nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, de az északkeleti-keleti megyéinkben maradhatnak erősen felhős vagy borult tájak is, és ott eső zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul, híreket hallottak.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű műzikelt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barok zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, múlt hét pénteken hallhatták Közelkép című műsorunkban Aux Eliza fiatal egri íróval készült beszélgetésünket. Mai műsorunkban az ő novelláiból hallhatnak Babócsai Réka színművész előadásában.
Aux Eliza, hová mennek a felhők? Zsófi, kérdezed, hová mennek a felhők? A kezedet fogom, miközben fekete ünneplünkben hazafelé sétálunk. Két fonott coffod ide-oda ring, ahogy szökkenve lépdelsz mellettem. Felpillantok a sötét viharfelhőkre, amik eltakarják a napot. Nekem úgy tűnik, egy helyben horgonyoznak. Hogy érted, hogy mennek? Meg sem moccannak.
De, képzeld, mozognak!
Nézem a hatalmas szürke felhőtömeget, és értelmet keresek bennük. Nem találok.
Az a csúnya sötét felhő eddig nem volt ott, látod? Látod már?
Mintha a vihar is tükrözné a körülöttünk morajló sötétséget. De ezt nem mondom el neked.
Tudod, a felhők néha átalakulnak, de attól még ott vannak. Hová mennek a felhők?
Már félúton járunk hazafelé, az esti félhomály lassan ráolvad a világra, de te még mindig ugyanolyan kislányos könnyedséggel énekelgeted apa kedvenc dalát, és kérdezősködsz mindenféléről. Elrejtem előled a könnyeimet, mert alapszabály, hogy a kisebb testvér sosem láthatja a nővérét sírni. És talán, miközben megpróbálom elhitetni veled, hogy minden rendben, én is elhiszem majd. Még mindig itt tartunk, sóhajtok fel. Nem mennek sehová.
De! A nyuszi alakút már nem látom. Hova ment Zsófi?
Pillantasz fel rám aggodalmas, csillogó szemmel. Pont az aggodalom a legutolsó dolog, amit akarom, hogy érezz. Mit tehetnék? Most már kizárólag rajtam áll, mikor vagy szomorú és mikor boldog. De mosolyt varázsolni egy gyerek arcára nem is olyan egyszerű. Főleg, ha a mosolyvarázsló nem is tud varázsolni. Biztos ott van valahol, csak más alakban.
Nem, nincs, Zsófi. Tényleg nincs. Miért nincs?
Majd visszajön. Felhők mindig voltak és mindig lesznek.
Apa elment?
Egy sarokra vagyunk a házunktól, te pedig felteszed a rettegett kérdést. Nem kérdezhetnél inkább a felhőkről? Utálom, hogy olyan könnyen beszélsz mindenről, hogy neked az elment csak egy szó, semmi más nem jelent. Nem érzed a fagyot, ami a szívembe költözik, amikor kimondod, és nem érzed a temető felől áradó szürkeséget, ahonnan mi épp hazafelé igyekszünk, de apa már sosem fog. Igen, felelem kimérten.
Miért ment el? Nem szeret már minket?
De, hát persze, hogy szeret.
Mikor jön vissza? Mikor, Zsófi?
Nem jön. Fuldokolva mondom ki a szavakat, sav marja a torkomat, mintha higanyt nyeltem volna.
Én elmehetek hozzá?
Nem.
És ha elkísérnél... Veled elmehetek, léci!
Összefacsarodik a szívem. Senki nem mehet, mondom, miközben előkotrom a kulcscsomót a táskámból, és magam mellett lóbálom. A kulcsok csilingelve egymásnak ütődnek. Ugyanúgy csilingelnek, mint apa nevetése.
Miért? Hova ment?
Azt mégsem mondhatom, hogy meghalt. Anya a születésedbe halt bele, az ő távozását könnyebb volt megemésztened. Talán azért, mert nem hiányolhatod azt, akit sosem ismertél. Apa viszont mindig velünk volt.
A felhők közé, anyához. Jaj, ne! Akkor apa elmegy a felhőkkel.
Könny csillan a szemedben. Az ajkamba harapok, hátra nézek, aztán oldalra, keresek valakit, bárkit, aki segíthetne, aki ezt megoldhatná, de egyedül vagyunk a halálszagú utcán. Csak a csend szegődött a nyomunkba. Emlékszel, mit mondtam az előbb a felhőkről? Egy darabig hangosan hümmögve gondolkodsz, aztán játékosan felkiáltasz.
Azt, hogy nem mennek sehová!
Őszinte mosolyféleséggel nézek rád.
Pontosan.
Kinyitom a bejárati ajtót, belépünk rajta, be az új életünkbe.
A felhők mindig velünk maradnak.
Thank you.
Aux Eliza, a virágok nem halnak meg. Egy cserépvirág van a lábtörlőmön. Ujjaim a kilincsre fagynak. Felnézek az előttem álló maszkos férfire. Kopottas farmert és kötött pulóvert visel, semmi különös. Az a fűzölt szempár viszont ezer közül is felismerem. Rengetegszer találkozott már a tekintetünk. Akárhányszor beléptem az utca végén lévő virágüzletbe, ő ott volt. Csillogott a szeme, ahogy az ablakon beáramló napfény rásütött. Kedvesen rám mosolygott, megkérdezte, miben segíthet. Egyszer sem válaszoltam neki. Hátat fordítottam, és elmentem. Aztán a következő héten vissza, megint el, és újra vissza, amíg a karantén le nem állított. A bolt bezárt. Egy időre az utolsó lehetőségemet is eljátszottam, hogy elbúcsúzzak a barátomtól. Menj, vedd meg azt a virágot, nem lehetsz ennyire gyáva, mondogatta a jobb igénem, amíg tehette. Egy részem viszont örült, hogy a karantén időt nyert nekem, és nem kell megtennem. Virág nélkül nem mehetek a temetőbe, és nem kell Csaba sírját látnom. Mintha minden rendben lenne. Biztos sokáig dolgozik, a szüleinél tölti a hétvégét, hétfőre már itthon lesz, csak a boltba ment, mindjárt hazaér. Semmi baj, visszajön. Nem tudom, mi a hazugságok lejárati dátuma, de határozottan életképesnek bizonyultak. Egészen mostanáig. Megköszörülöm a torkomat, és nyugalmat erőltetek az arcomra. Segíthetek? Mondd, hogy eltévedtél. Mondd, hogy nem hozzám jössz. De nem mondja. Felveszi, és felém nyújtja a cserépvirágot. Még bimbós. A levelek is zsengék és fiatalok. Nem veszem el. Gondoltam, hiányzik a bolt. Szól. A maszk elmossa mély hangját, de még így is túl tisztán értem. Hátrálok egy lépést, de eszembe jut, hogy ez a saját otthonom. Innen nem tudok hova futni a problémáim elől. A kezemet törtelem. Soha nem vettem ott semmit. A szavaim ostorként csapnak le rá, de állja a sarat. Talán épp a karantén alatt akartál. Von vállat olyan lazán, mintha tényleg csak virágokról lenne szó. De számomra nem. Nagyon nem. A fejemet rázom, keresztbe fonom a karom magam előtt, és gyanakodva méregetem. Hogy jöttél rá, hol lakom? A háta mögé mutat. Elnézek a széles válla felett, és meglátom a bezárt virágbolt sziluettjét az utca sarkán. Nem volt nehéz kitalálni? Ó, hogy az a... Egy távolabbi helyet kellett volna választanom. Nem tudtam, minek örülnél. A férfi kitartóan tartja előttem a cserép virágot, izmai megfeszülnek a pulóvere alatt. Nem örülnék semminek, hát nem érted? Menj el, hagyj egyedül a hazugságaimmal. Toporog a lábával, talán csak másodpercek kérdése, és elmegy. De nem. Nekem pedig fogalmam sincs, miért nem csukom rá az ajtót. Az agyam azt üzeni, tegyem meg, zárjam ki az életemből, ne hagyjam, hogy megfertőzzön az igazsággal. De a kezem mégsem mozdul. Mire a korlátozások véget érnek, kivirágzik. Szép lesz, nagyon. Csaba szerette a virágokat. Telerakta vázákkal a házat. Régen én is rajongtam értük, de most már állandóan arra gondolok, hogy előbb-utóbb meghalnak. Rossz nézni, hogy abból, ami egykor gyönyörű és illatos volt, csak foszladozó tetemek maradnak. Csaba balesete után minden vázát eltüntettem a házból. Meddig? A férfi felvonja tökéletesen ívelt szemöldökét. Úgy értem, mikor hervad el? Ez évelő. Újra és újra kivirágzik majd. A cserépvirágra nézek, aztán a férfire. Igaz lehet. Létezik olyan virág, ami nem hal meg. Talán igen. De mi van, ha elfogadom, és a kezemben hervad el? Ha tönkre megy, mielőtt kettőt pislokhatnék. Biztos? A maszk ugyan eltakarja a száját, de lemerném fogadni, hogy mosolyog alatta. Teljesen. Nem lehet. De ha mégis, de nem. A kezem ellenszegül az akaratomnak, és a virág felé nyúl. Állj! Nem hallottad? Ne csináld! Ha egyszer megteszed, nincs visszaút. A kezemet viszont nem érdekli. Ujjaim a cserép karimájára kulcsolódnak, egy pillanatra összeérnek a férfiéval, mire kellemes bizsergés fut végig rajtam, mintha apró villámok lennének. Magamhoz húzom a növényt. Abban a pillanatban a hazugságok köddé válnak, a felfestett szálak mögül előbújik a valóság. Vajon tudja, hogy megmentett egy virágot? Köszönöm, lehelem, a hangom megremeg. A cserép nem nehéz, mégis ezernyi érzés súlya húzza. Egyébként kinek köszönjem? Áron vagyok. És a te neved? A szemébe nézek, gondolatban ízlelgetem a nevét. A fűzölt szempár most sokkal csillogóbb, mint bármikor korábban. Megereztek felé egy apró mosolyt, úgy válaszolok. Virág. Aux Eliza, első ölelés. Nem tudom, mit tegyek. Ezelőtt soha nem kaptam semmit a szülinapomra, és máskor sem, ha már így állunk. Most mégis ott áll előttem egy húsvér ember, széttárja a karját, és várja, hogy átöleljem, amiért hozott nekem valamit. Tamás haja a szemébe lóg, a fogszabályozóján megcsillan az osztályterembe besütő napfény, ahogy vigyorog. Senki nem mozdul, mintha az egész iskola minket figyelne. A levegő kiszökik a teremből, folytogat a hiánya. Mennyi ideje állhatunk így? Mondjam, hogy nem akarom megölelni? Hogy amikor beléptem a terembe a szokásos izzasztó tesi után, és megláttam a virágos ajándéktáskát az asztalomon, elfogott a pánik, és először azt reméltem, nem is nekem szánták a csomagot, és csak tévedésből került az asztalomra. Elvégre miért is tudná bárki, hogy ma van a szülinapom, ha a saját szüleim is rendszeresen elfelejtik? Említsem, hogy amikor a kártyán az én nevem szerepelt, szabályosan halálra ijedtem. Vagy bevalljam, hogy igenis szeretnék ölelkezni, de még sosem csináltam, így valószínűleg béna lennék benne, és elrontanám. Adjam vissza az ajándékot, és kérjem meg, hogy valaki olyannál kopogtasson, akivel legalább két szót váltott már a gimi alatt. A szemüvege mögött csillog a szeme, pont ugyanolyan színű, mint a szeplők az arcán. Talán azért csinálja az egészet, hogy rosszul érezzem magam. Mint anyám, ha meglát és a jelenlétem eszébe juttatja, hogy sosem akart engem. Megborzongok a legutóbbi ütéstől, amit a partvissal mért a hátamra. Figyelmen kívül hagyom Tamás ölelésre szárt karját, és az ajándékomat vizslatom. Egy könyv az. Zápor utca. Honnan tudod, hogy szeretek olvasni? Kérdezem, miközben végigfutom a fülszöveget. Minden órán azt csinálod a pad alatt, feleli. A hangja vékony, mint egy óvodásnak. Igazából egész aranyos. Kivéve Törin, egyedül akkor szoktál jelentkezni. Megköszörüli a torkát. Egyrészt azért választottam ezt a könyvet, folytatja, mert az egyik főszereplője 50 évvel ezelőtt él. Az már történelem, nem? Idegesen felnevet. Visszateszem a könyvet az ajándéktáskába. Hihetetlen, mennyire ismer engem ez a srác. Ha apámat kérdezném, hogy mi a kedvenc tantárgyam, valószínűleg azt válaszolná, hogy miért írősködöm rajta annyit, és hagyjam, hadd vedelje nyugodtan a sörét. És a másikok? Vonom fel a szemöldököm. Tessék? Olyan pirossá válik az arca, mint odakint a fákon a levelek. Azt mondtad, egy részt ezért adtad nekem. És még miért? A földet nézi, amikor válaszol. A kezét maga előtt tartja, ujjai finoman remegnek, miközben szaporán emelkedik és süllyed a mellkasa lélegzés közben. Ő is ideges. Mert akkor is nagy zápor volt, amikor először megláttalak. Nem szólalok meg. Az évnyitó. Akkor valóban esett. Otthon hagytam az esernyőmet és szarráztam, jövő hétre pedig megbetegedtem. De Tamás miért emlékszik ilyenekre? Tetszik ez a figyelmesség. Úgy tűnik, a létezésem igenis számít valakinek. Leteszem az ajándéktáskát az asztalra, és egy lépéssel közelebb lépek Tamáshoz. Gombóc nő a torkomban, de lenyelem, és még egyet lépek felé. Ő is közelebb jön, lassan mozog, mintha nem akarna elijeszteni. Köszönöm. Hozzábújok. A fejem nekiütközik az övének, ahogy ugyanabban az irányba hajolunk. Felsziszenek, és a homlokomat dörzsölöm, ő viszont csak nevet, és az ellenkező irányba fordul. Ahogy az arcom a pulcsiához ér, megérzem a finom mente illatot, ami belőle árad. A karom Tamás nyaka köré fonom, és hagyom, hogy az osztálytársam megfogja a derekam. A keze meleg, még ruhán át is perzseli a bőrömet. Tamás remeg, én is remegek. Az első ölelésem, a fenébe is, hogy ne remegnék? Közelebb húz magához. Az érintése gyengéd és sejmes, mint amikor otthon a párnámat ölelgetem. Csak ez sokkal, sokkal jobb. A párna sosem ölel vissza. Tetszik? Suttogja a fülembe. A lehellete csiklandoz. Nagyon. Bólogatok lelkesen. Azt hiszem, imádok ölelkezni. Tamás kuncog. Én az ajándékra értettem. Basszus. Vele nevetek. Az is tetszik.
Kedves hallgatóink, Aux Eliza egri író novelláiból Babócsai Réka színművész olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek a Csuda óra című meséjének második befejező részét, melyet Szacsvai László olvas fel.
A Csuda óra. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de erre is megharagudott egyszer annyira, hogy elkergette a háztól, fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírta föl az egész falut szívéről szakadt édes magzatáért, nem volt kegyelem. A kicsi királyfinak el kellett bujdosni. Elindult hát nagy búbánattal a királyúrfi, ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, amint megy, hallja, hogy lélek szakadva fut utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondta nagy szomorúan, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra, az édesanyja küldte, tegye el jól. A királyúrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben előveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát lássatok csodát, valami láthatatlan lélek vagy mi megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem édes jó gazdám? Elálmélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni és ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat, még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá letelepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek vagy mi újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem édes jó gazdám? Azt feleli a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, amíg a nap a hasára nem sütött. Tovább indult, s addig ment mendegélt, amíg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudta módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas, s olyan meredek volt. Addig s addig keresgélt, hogy egy lyukra talált. Beindult ezen a lyukon, de alig ment egy jó puskalövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elő, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elővette. Mit parancsolsz, lelkem édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, felelte, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő miligyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lyuk. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe ember talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten, felelte a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbéli ember, hogy itt jársz, ahol még az egér se jár. Elpanaszolja a királyúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Bíztatta, vígasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyent elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de az is oda veszett a háborúban. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, akit majd megöl a bánat, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világ vándora. De így, de úgy, mondja a királyúrfi, ez mégsem volna becsület, hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra, a törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél, de olyan nehéz fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Még azt is kérdezd meg, hogy éle még a 3 leányka testvéred, akiket életben hagytál volt elmeneteletkor. Megköszönte szépen a királyúrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult a hegyből. Amikor kiért, elővette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak egy fia volt, s az is a katonaságba veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi beunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez. Ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta, most már nyisd ki a szemedet. A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáinál is gyönyörű palota kapujában állott. Amikor jól körülnézegette a palotát, benyitott a kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat teket óriázott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak, ölelte, csókolta, hogy így drága édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak az életben. A király ámult-bámult, nézte a fiú tetőtől talpig szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a három élt, s a király úrfi azt gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elővette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a három leánynak olyan 3 aranyvirágbokrétát hozzon, amilyent még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a 3 aranyvirágbokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik-múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb királykisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a mellére. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb királykisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a kettő azt hitte, hogy az övét lopta el a testvérük. Rátámadtak, hogy adja vissza a virágokat. De bizony nem adom én, mondta a kicsi királykisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszaladt erre mind a 2 lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban, mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még rabságában is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngőség van, s én fogadok, ha a felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a király úrfi. Kikacagta a király hopmesterét, de az addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiúval. Elfogta mindjárt a fiát, s elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a király úrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a király úrfi elővette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy amikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyat esett a nagy csodálkozásban. Mindjárt hívatta a fiát, azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyen tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 tornyos palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, fejedet vétetem. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt nem tudja a fiú megcsinálni, s már örült is neki, hogy megöletheti, mert attól félt, hogy ördöngőségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csuda órának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a héttornyú palota? Csak hogy meg nem ölte a csodálkozás, hát még a királyt. Föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, amelyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom azt is, de ha még ezzel sem éri be, úgy itt hagyom, mintha itt se lettem volna. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De amíg a kertre került sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, s vigyék el a királyúrfit is, mert emlékszik, hogy a háború előtt igen szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. Mielőtt azonban elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék, s itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megcsinálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, s az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, aki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával beszélgetett, hazaszökött, bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, s felnyitotta az órát. Azt kérdezte most az óra. Mit parancsolsz, te tolvaj, rabló gazdám? Azt parancsolom, hogy vigy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával, ahová kívánkozott. Este, mikor a királyúrfi hazajött a vadászatból, a szobájába ment egyenest, s először is az óráját kereste. Kereste, de nem találta. Fölfordított, tűvétett minden, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi, hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Vége az életének, a hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amere a szeme látott. 7 nap és 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára annak a drága kincsnek. 8. nap éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért, benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, s éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elmondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak keletről nyugat felé járom meg a világot, de aki te keresel, arra nem járt, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya. Az ő fiai mindenfelé megjárják a világot, bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a királyúrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó éjszakát kívánt a napnak, s azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, s bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egerét, s megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam, azt felelte valamennyi. Már nagy búson vissza akart menni a királyúrfi, amikor elősántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert, de bizony láttam, felelt a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk lyukban lakik, hogy még én is csak alig férek be. Megörült a királyfi, s kérte az egeret, hogy csak vezesse előt a barlanghoz, majd csak kieszelnek ott valamit. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mit évők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a lyukon, s amíg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a királyúrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a királyúrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert ott hagyták a barlangban, hol sem nem élt, sem nem halt. Ott éppen jó volt neki. Visszament most a királyúrfi a 2. apja udvarához, s hát azt éppen akkor temetik. A királyságot a legkisebb lányára hagyta, mert az volt a legügyesebb. Míg jóformán el sem földelték a királyt, a két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbiket kérte meg. Közbe legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, s csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, asztalt nyúztak, s egyszerre olyan három lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek a Csuda óra című meséjének második befejező részét olvasta fel nektek Szacsvai László színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Talmaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szent Lélekről szóló elmélkedését. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A Szent Lélek ajándékait felsoroltam, akkor hadd soroljam föl a Szentlélek adományait is, a karizmákat. Vannak ugye a rendes vagy egyszerű karizmák és a rendkívüliek. A rendkívülieket sorolom föl most csak nyelvek adománya, a nyelvek magyarázatával együtt, hogy Pál apostol tanítja, profétálás, gyógyítás, megkülönböztetés, ismeretszava, szervezőkészség. Szent Ferenc imájában így könyörög, világosítsd meg szívem sötétségét. Szent Ferenc szerint a Szentlélek teszi szabaddá a szívet Isten szeretetére. Avilai Szent Teréztől idézek, a Szentlélek lassan, lassan átalakítja a lelket, mint ahogy a selyemhernyóból pillangó lesz. Szent Teréz szerint az imádságban a lélek fokozatosan alakítja át az embert. Keresztes Szent János szerint a Szentlélek annál inkább tölti be a lelket, minél inkább kiüresedik önmagából. A lélek működésének egyik feltétele a belső szabadság és az önátadás. Loyalai Szent Ignác szerint nem a sok tudás lakat jól és elégít meg, hanem a dolgok belső megízlelése. Ignác szerint a Szentlélek belső vigasztalásokon, indításokon keresztül vezeti az embert. A lelkek megkülönböztetésének tana erre épül nála. Érdemes az ő tanítását tanulmányozni a lelkek megkülönböztetéséről. Nagyon jó gyakorlati tanácsokat is ad. Ez egy külön adás témája is lehetne. Pió atya mondja, a Szentlélek világossága nélkül Isten dolgait nem lehet megérteni. Pió atya gyakran beszélt a belső ima és a lélek vezetésének kapcsolatáról, szoros kapcsolatáról. A szüntelen imában tudunk Isten jelenlétében lenni. Most erre nem térek ki külön, hogy mit jelent a szüntelen ima, de ezt Pál apostol is kéri tőlünk, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ami szüntelen Isten jelenlétébe kapcsol minket. És ha Isten jelenlétében vagyunk, akkor a lélek vezetni tudja az életünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, hanglejtésünket, ízessé, sóssá teszi beszédünket és az életünket. Szent II. János Pál pápa szerint a Szentlélek az egyház és a történelem főszereplője. Szent II. János Pál pápa tanításában különösen hangsúlyos, hogy a lélek nem csak az egyént, hanem az egész világ történelmét vezeti Krisztus felé. Az üdvösség történet mozgatója és irányítója. 16. Benedek pápától idézek, a Szentlélek nem elvesz valamit az emberből, hanem kitágítja a szívét. A Szent Atya gyakran hangsúlyozta, a szentség nem beszűkülés, hanem az emberi személy kiteljesedése. Hogyha összegezni akarnánk a szenteknek a tanítását, Akkor talán ezeket mondhatnánk el, hogy a Szentlélek belülről formálja át az embert, hogy imádkozik bennünk, hogy a Szentlélek megtanít minket szeretni, megtanít minket imádkozni. Szabaddá tesz minket az önzéstől, az egoizmustól, az énközpontúságtól. Kiszabadít minket bezártságunk, önmagunk bezártságunk börtönéből, és kivezet minket a zöldelő mezőkre, a szabadságba. Világosságot ad a Szentlélek a döntéseinkhez, egységet teremt önmagunkban, családjainkban, közösségeinkben, az egyházban és az egész világban. És reményeink szerint minél előbb a keresztények között is egységet teremt. Hogy hogyan, az csak a Szentlélek tudja. A Szentlélek bátorságot ad a tanúságtételhez, a missziós lelkű élethez, az evangelizációhoz, ami létfontosságú, és ami az egyháznak a lényege. Az egyház missziós egyház, és az egyháznak hirdetnie kell örömmel az örömhírt. Egyrészt életével, az egyén saját életével is, de szavakkal is, mert a hit hallásból ered. Minden új nemzedéknek hirdetni kell az evangéliumot újra és újra, és ebben segít minket a Szentlélek. És a Szentlélek Krisztus képére alakítja a lelket újra Isten egyre tökéletesebb hasonlóságára. A szentek gondolatai szerint a Szentlélek működése sokszor csendes és rejtett, mint a szél vagy a tűz. De ahol valójában jelen van, ott megszületik a béke, az öröm, a szeretet, az irgalom és az Isten utáni vágy. Jézus a búcsú beszédében megígéri, hogy elküldi nekünk a vigasztalót, a Szent Lelket, és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, olvashatjuk János evangéliumában. De most a Szentírás alapján nézzük néhány helyet, ahol a Szentlélekről olvashatunk, és a Szentlélekről tudhatunk meg egyre több mindent. Teremtés könyvében olvashatjuk, első fejezet második versében, a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a vizek felett. A föld és a vizek az teremtett dolgok, a lélek, ami ott lebegett a vizek fölött, az viszont nem teremtmény, hanem teremtő lélek, és jelen van a világ teremtésénél. Ugyancsak a Teremtés könyvében olvassuk, második fejezet, hetedik vers, az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Élő lényé tette az Isten az embert az ő lelke által. De itt különbséget kell tenni az emberi lélek, ami teremtett lélek, és az éltető lélek között, ami pedig teremtetlen lélek. A proféták ígéretei a Szentlélekről, Ezekiel profétánál hallhatjuk, új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Ez az újjászületés és a kegyelem egyik legfontosabb proféciája. Vagy Joel könyvéből, kiárasztom lelkemet minden testre. Ez a bőséges kiáradás teljesedik be pünköstkor, amikor már nem csak egy-egy proféta kapja meg a lelket, hanem kiárasztom lelkemet minden testre és minden teremtményre. Megtestesüléskor Szűz Mária Szentlélektől, Szentlélek erejéből fogadja Jézust. Lukácsnál olvassuk, a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Jézus Jordánban való megkeresztelkedésekor a Szentlélek galamb alakjában leszáll rá, tudhatjuk meg Lukács evangéliumából, 3. fejezet 22. vers. Ez Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdete. Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdetén, akkor a Kafarnaumi zsinagógában olvasásra jelentkezik, Izaiás próféta könyvéből idéz, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtön lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus itt önmagára alkalmazza Izaiás proféciáját. Jézus a búcsú beszédében, az utolsó vacsorán következőket mondja, a vigasztoló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd mindenre. Vagy amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet benneteket a teljes igazságra. Azt is mondja a búcsú beszédében Jézus, nem hagylak árván titeket. A Szentlélek Jézus Krisztus jelenlétének folytatása az egyházban. Nem hagy árván minket. Velünk marad, és velünk van a világ végéig, és mindörökké. Pünköstkor megszületik az egyház missziós születésnapja. Mindnyáján elteltek Szentlélekkel, ahogy olvashatjuk az apostolok cselekedetében. És itt teljesedik be Joel proféciája, kiárasztom lelkemet minden emberre. Szent Páltól sokat tanulhatunk Szentlélekről, például a első korintusi levélben így ír Pál apostol, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Vagy a Galatákhoz írt levélben felsorolja a lélek gyümölcseit, amiről már szóltunk. Rómaiakhoz írt levélben, 8. fejezet 26. versében így ír, maga a lélek esedezik értünk szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal. Ugyancsak a római levélben írja 8. fejezet 14. versben, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. 2. korintosi levélben 3.17, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. 1. korintosi levélben tanítja Pál apostol, hogy mindannyian egy lélekben egy testé lettünk. Ez az egyház egységének a forrása, maga a Szent Lélek. A Szent Írás alapján tehát a Szent Lélek életet ad, megszentel, tanít, vigasztal, egységet teremt, erőt ad a tanúságtételre, imádkozik bennünk, Krisztushoz hasonlóvá tesz, és elvezet az örök életre. És a Szent Lélekről való kis elmélkedésünket a Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. versével zárom, ami szinte az egész Szentírásnak a záró mondata, van még egy néhány mondat utána, de így hangzik. A lélek és a mennyasszony mondják, jöjj el, aki hallja, mondja, jöjj el, aki szomjazik, jöjjön, aki kívánja az élet vizét, ingyen vigye. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a Szentlélekről szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.